Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Hatzl Józseffel, a Rákóczi Szövetség volt elnökével Bíró Magda beszélget.
Szeretettel köszöntöm stúdiónkban dr. Hatzl Józsefet, a Rákóczi Szövetség elnökét, a Magyar Villamosművek egykori nyugalmazott elnök vezérigazgatóját. Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk, és kinyilvánította készségét, hogy életútjával, ifjúságának 56-os eseményeivel kapcsolatban válaszol a kérdéseinkre. Kezdjük talán az utóbbival. Úgy tudom, fiatal korának olyan nagy élménye volt az 1956-os forradalom, hogy naplót is írt, és ez a napló később megsemmisült. Később kiadták, magamnak is kezembe került, és olvastam is. Mi is ennek a naplónak a romantikus története?
56-os napló, abban vannak összefoglalva az élményeim. Az édesanyám, aki olyan féltett engem, azt mondta, hogy fiam, ezt a naplót meg kell semmisíteni, mert ha ezek itt észreveszik, házkutatásra, többi, akkor neked jaj lesz, úgyhogy tessék. Én nagyon meg voltam döbbenve, meg éreztem, hogy ez egy érték lesz a jövő számára, nem szabad megsemmisíteni, de ő meg ragaszkodott hozzá, sírva kérte, hogy előtte jelenlétében dugjon be a kájába. És hát az következő években én mindig visszaemlékeztem erre az epizódra, és hát végtelenül szomorú voltam emiatt. Akkor már éreztük, hogy ez egy fontos történelmi pillanat volt, és akkor 25 évvel a esemény után a barátaim, akikkel együtt voltunk, azt mondtuk, hogy most emlékezzünk 56-ra, 25 éve voltak az események, és akkor mivel álljon ez az emlékezés? Hát azt mondja az egyik srác, hát te felolvasod a naplódat, felolvasod a naplomat, hát miket beszélsz, hát nem emlékszel rá? Az anyám jelenlétébe kellett bedugni a kájába. Nincs napló. És akkor azt mondta barátom, te nem emlékszel rá? Mielőtt ezt megtetted volna, előtte való nap együtt voltunk, te szomorkodtál, és akkor én elkértem tőled ezt a naplószöveget, egész éjszaka le se feküdtem, csak olvastam, leírtam, itt van előtted, 25 év után, és meg voltam döbbenve, meg voltam repve, és hát természetesen nagy öröm volt számunkra.
Emlékszem egy történetre az 56-os eseményekből, amikor fiatalok egy csoportjával tetten értek néhány ávost a szénatéren, és ennél a jelenetnél elszabadult volna a felgyülemlett bosszú, a harag.
Fel akartak valakit akasztani, vagy megbüntetni súlyosan,
ha ön nem lép közbe. Elmondaná nekünk ezt a történetet? És ehhez az égéző számára mottóul kiválasztott egy idézetet az Új Szövetségből. Felolvasná nekünk?
Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, amit én szerettelek benneteket. Új szeressétek ti is egymást. Tehát az történt, amikor a szénatéren le akartuk zárni az utat, hogy ne lehessen közlekedni, és akkor jött egy ávós csapat egy autóval, és akkor ezeket, ezt az autót megállítottuk. Szóval a lényeg az, hogy olyan hangulat alakult ki, amire aztán én felszólaltam, és azt mondtam, hogy ne bántsuk ezeket az embereket, inkább mondjuk azt, hogy menjenek el a főnökeikhez, álljanak át hozzánk, és erre ezek az emberek, akik teljesen halálfélelmet láttam az arcukon, látszott rajta, hogy rendkívüli módon megindultak, fogadták ezt, és akkor hogy még azt mondtam, hogy engedjük el őket, engedjük, hogy menjenek a főnökeikhez, és azok is akkor álljanak át hozzánk. Akkor tényleg azt lehet mondani, hogy ezt, mint hogy elfogadta volna, mondta meg, hogy ne akasszuk fel őket, ne végezzük őket ki. Ez mindestre egy olyan élmény volt, ami ezt a Szeressétek című témát illusztrálja. Hogy...
Én is olvastam a naplóját, és egészen biztos vagyok benne, hogy azok az események egy életre meghatározták egy ember értékvilágát. Ön ma a Rákóczi Szövetség elnöke.
Igen.
Tehát a felvidéken és egyáltalán a határainkon túlélő magyarokkal való törődés úgy érzem, hogy nagyon fontos önnek. Családi háttérből indult el.
Családi emlékek fűződnek, hogy az apám felvidéki származású, de az anyám is a mai Magyarország területén kívül született, Sopron keresztül a Deutschkreisba. Tehát én két oldalon is érintve vagyok ebben a magyar problémával, miközben az anyám úgy nőtt fel, hogy valószínűleg nem is beszél tökéletesen magyarul, mert nekem mutatta a bizonyítványát, ahova be volt írva, Sopronba járt iskolába, és az iskola, az apáca iskola volt, leszkekönyvével be volt írva, mutatta nekem, hogy jó ez a Schummel Anna, jó tanul, de azért nem ártana, hogyha nyaranként gondot fordítana a magyar nyelven tökéletesítésére. Úgy néz ki, hogy nem is volt tökéletesen a magyar nyelv birtokába, amit én aztán már nem éreztem, tehát nyilván ez egy fiatalkori emlék megélmény. Mindjárt nagyon nyelvű szinten beszéltek magyarul, de az apám meg a felvidéken nőtt fel, és ő volt az utolsó évfolyam Pozsonyban 1919-ben talán, aki még magyar nyelven végezte el a jogi egyetemet. Úgy.
Felvidéken ugye sokan evangélikusok, más vidéken pedig görög katolikusok. Milyen vallású volt az ön családja, az édesapja családja?
Érdekes, hogy apám katolikus, római katolikus, viszont ugye épp az elve említettem ezt a pozsonyi kapcsolatot, tehát ő Pozsonyban egy evangelikus gimnáziumban tanult, bennlakó volt, ugye, tehát ő végül is az evangelikus egyház környezetébe élte az ifjúkorát, ő amúgy római katolikus volt, és végig vallásos emberként élte az életét.
Tehát akkor már ezek szerint megvoltak a gyökerei annak, hogy a felekezetek összedolgoztak, és egységesen léptek.
Ez is, ha úgy tetszik, ez a szeretetből adódik ez a dolog.
Tehát ugye az édesapja elvégezte a jogi egyetemet Pozsonyban.
És akkor
jött Trianon.
Akkor jött Trianon, és akkor először nyilván bizonytalanság volt, hogy most hova, hogyan, miképp. És akkor érdekes módon ő Bécsbe került. Bécsbe elvégezte az Export Akadémiát, és valahogy mégiscsak visszakanyarodott, és a cukoriparban volt szükség egy jogászra, és akkor Ercsi cukorgyárba került, ott dolgozott. Aztán kapott egy állást, most már egy vezetőállást Ácson, ahol irodavezetőként működött, és egész 45-ig Ácson voltak, és ott is nőttem föl, ott nőttem fel az általános iskolát. Onnan aztán kerültem ugye a Győri Bencés gimnáziumhoz, ahol még az a élményem is volt, amit akkor nem éreztem, hogy milyen fontos személyiséggel tudtam találkozni, ugye az Apor Vilmos püspök, aki aztán később az oroszok kivégeztek le.
Igen, mert védte a
nőket. Az apám végül is 60-ban, a 60-i cukorgyárban kapott állást, miután 60-ból kirúgták. Szerencséje volt, a Dinnyi és Lajos mindesetre adott neki, biztosított neki állást. Ott volt másfél évig, két évig, csak akkor addigra Dinnyést is kirúgták, és az apámat úgy rúgták ki, hogy szép napon megy be a minisztériumba dolgozni, a kapuba megkérdezi valaki, hova tetszik venni? Hát itt dolgozom. Nem dolgozik itt. Föl van mondva, azonnali hatállyal. Az apám kapkodott a levegő után, de aztán csak azt kérte, hogy hát mehessek föl a papírjaimért. Hát föl sem mehet. Ilyen világ volt. És jaj, akkor tényleg évekig állás nélkül volt, hogy hogy éltük, hogy vészeltük át ezt a néhány évet, nem tudom. Hát ezek voltak a izgalmas évek.
Azért ezek nagyon izgalmas évek voltak, gondolom,
hogy
igen.
Hogy tudtuk ezt egyáltalán anyagilag, hogy túlélni ezt a dolgot.
És melyik gimnáziumot végezte el? Mi volt akkor meghatározó, igen, az ön számára?
Hát felkerültem Budapestre, úgy alakult a helyzet, hogy a lakhely szerinti legközelebbi gimnáziumok egyike a Rákóczi gimnázium volt, mely azonban, amikor én oda kerültem, még érségi katolikus gimnázium volt, mert az államosítás ugye egy évvel később történt.
Igen, ez még az államosítás előtt volt.
És az egyházi gimnázium utolsó éve számomra tényleg nagyon szép élményekkel volt tarkítva. Akkor az államosítás révén Rákóczi gimnázium lettem, és végül is a Rákóczi gimnáziumba érettségiztem 52-ben. Nem tudtam, hogy a Rákóczi az életembe olyan szerepet fog játszani, mint ahogy játszott.
Ezt akartam is kérdezni, hogy mikor, vagy milyen élmények hatása alatt fordult Rákóczi felé? Mert ugye azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy az a szövetség, aminek ön az elnöke, Rákóczi nevét viseli.
Amikor befejeztem az iskolát, leérettségiztem, akkor kaptunk egy könyvet, ajándékkönyvet. És ez a Rákóczinak a Hallomások című műve volt. Akkor olvastam először így Rákóczit. Tényleg nagyon nagy élmény volt számomra. Hát a dologban az érdekes, hogy tényleg Rákóczival kapcsolatos ugye impulzusok, élmények ott a gimnáziumban kezdődtek. Kaptunk ajándékkönyvet ugye az érettségi után, ezt a biztos vallomásokat. És ebben a vallomásokban sok minden le van írva, de nem is ez az érdekes, hanem az, hogy az előszó volt a Rákóczi vallomásokban, és ebben az előszóban azt írja a jeles történész, hogy Rákóczi hát egy nagyszerű ember volt, tulajdonképpen a kommunizmus előfutárjának tekinthető. Ez a mondat végigkísérte az életemet, és ez tulajdonképpen azt mutatja, hogy valóban, hogy az igazán nagy emberek, azokat mindenki szeretné bekapcsolni az ő gondolatmenetébe, meg
ezt még nem hallottam, hogy a kommunizmus előfutára volt, de ez nagyon jellemző arra. Még egy közös pont lehetett. Rákóczi és Felvidéki is volt, Sáros megyének volt a főispánya, tehát még ez is egy kicsit köthette önöket a felvidékiség.
Hát igen, tulajdonképpen ugye azok, akik a Rákóczi Szövetséget megalkották, mert én nem voltam az alapító tagok közül, hogy az alapítás után körülbelül egy évvel kerültem Rákóczi vonzás körébe.
Minnyáján nagy tisztelői az az érzésem Rákóczinak, mert többször hallom a Rákóczi Szövetség beszámolóiban, meg olvasom a írvivőjében, hogy a nagyságos fejedelem. Úgy emlegetik, mint korábban emlegették, és mintha még élne, tehát mindenki ez úgy tűnik, hogy közel van. És akkor a Rákóczi Szövetség megalakulása mikoriban történt, és hát ezek szerint ön akkor még nem volt ott, de hamar azonosult a céljaikkal.
Igen, hát a Rákóczi Szövetség 89-ben alakult, és azt, hogy pontosan mi volt az a mozzanat, amikor, vagy annyit tudok talán mondani, hogy már a 70-es években, és aztán a 80-as évek folyamán is, én a Városmajori Egyházközséghez kötődtem, oda jártunk templomba, és ott érdekes módon elindult egy olyan folyamat, hogy fiatalokat megpróbálni a határon túli magyarság iránt érzékenyé tenni, ami aztán abban is megnyilvánult, hogy amikor jött a 89-es események, Temesvár, stb., akkor ezeket a fiatalokat, akik ott a Városmajorba jártak, megszerveztük, hogy menjenek el Erdélybe, vigyenek ajándékot, helyezzék ki a látogatásukkal a szolidaritásunkat Erdély magyarság irányába. Úgyhogy ez akkor egy nagy élmény volt számunkra.
És a fiatalok számára is, gondolom én.
Akik ugye tényleg izgalmas utazásokon vettek részt, összegyűjtöttünk élelmiszert, ezt, azt, azt, vitték Temesvárra, Kolozsvárra, egyéb helyekre. Szóval valahogy elindult egy olyan folyamat, hogy Városmajori Egyházhoz kötődő fiatalokat rávezetni arra az útra, hogy legyünk szolidarisak a határon túli magyarsággal, és próbáljunk rajtuk segíteni, ahol lehetséges.
És itt újra ugye a szeretet.
Megint a szeretet.
Ami a bibliai idézetben is.
Igen.
Megnyilvánul.
Úgyhogy azóta is ugye tart ez a kapcsolat, lehet, hogy meg fogjuk alakítani a Városmajorban a Rákóczi Szövetségnek egy ilyen szervezetét. Nagyon sok ifjúsági szervezetünk van. Több száz szervezet van, elsősorban középiskolákban.
Mert ugye úgy érzi az ember, hogy azokban az években, tehát 60, 70, 80-as években, mint az oktatás és nevelés mindent megtett volna, hogy elfeledkezzünk arról, hogy a határon túl is magyarok élnek, és ezért van az, hogy gyakran hallja az ember, hogy a románok, hogy románok jönnek, meg ukránok jönnek, és ezt tudom, hogy az ott élő magyaroknak borzalmas. És úgy tűnik, hogy ezek szerint a Városmajori Egyházközség is, és ön is mindent megtettek, hogy ennek ellene hassanak.
Igen, én azt tudom mondani, hogy tényleg ez úttörő szerep volt, amit a Városmajori Egyházközség vállalt, és hát ma is a egyik legnagyobb célkitűzésünk az, hogy minél több középiskolában meg létrehozzunk szervezeteket, létrehozzunk partnerkapcsolatokat Magyarország és határon túli magyar középiskolák között.
Ezek szerint akkor azért a hitnek is van szerepe a mai modern ember életében?
Én azt gondolom, hogy igen, végül is a vallásos embereknek elsősorban az a jellemző tulajdonsága, hogy szeretet, tehát a szeretetnek a megnyilatkozása főképp azok irányában, akik hátrányos helyzetben vannak, mert végül is itt ez a dolog lényege, hogy azok, akik ma Felvidéken, Erdélybe, Kárpátalján megmaradnak magyarnak, azok bizonyos rizikót vállalnak, hogy emiatt háttérbe szorulnak. Éppen ezért, hogy megmaradjanak magyarnak, kell olyan impulzusoknak jönni az anyországból, amely őket megerősíti. Ugye mi a Rákóczi Szövetségnek legfontosabb célját abban látjuk, hogy a magyar identitás kifejlődését segítsük elő a növekvő nemzedékek számára. Tehát nekünk van egy programsorozatunk, amely az általános iskolában kezdődik. kezdődik, és aztán az egyetemig tart, nyári táborok, diákutaztatási programok, történelmi vetélkedők és az iskolai szervezeteknek a partnerkapcsolat építése és segítése. Ezek mind olyan feladatok, melyeket annak érdekében csinálunk, hogy a magyarság a Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken, Kárpátalján megmaradjon magyarnak.
Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a tevékenység ilyen kiterjedt módon lehetséges legyen, ehhez nagyon kell, hogy sokan támogassák, mert hát végül is azért itt ezek anyagi kérdések is. Nem csak, persze, sok lelkes emberre van szükség, akik ezeket a munkákat végzik, de végül is a gyerekek utaztatása azért az, meg a partnerkapcsolatok, itt támogatásra van szükség.
Ezekben a mostani években az egyik legnagyobb szabású kezdeményezésünk az, hogy a magyarországi települések önkormányzatai szálljanak be ebbe a programba. Partnerkapcsolatot építsenek ki a tartóri olyan településekkel, ahol magyarokat számban élnek. Emellett mi az önkormányzatokat egy speciális, nagyon fontos ügyben partnerként igyekszünk megnyerni, ez pedig a magyar iskolába történő beiratkozás. Hiszen nyilvánvaló, hogy az, hogy a felnövekvő ifjúság magyar identitás kap-e, vagy asszimilálódik, ez alsóvattól függ, hogy sikerül-e a családokat arra rábeszélni, hogy magyar iskolát válasszanak a gyermekeiknek. Na most ennek a célnak az érdekében egy kommunikációs kampány folyik az egész év folyamán szinte, és amellett hát van egy olyan speciális akciónk, hogy minden magyar iskolába beiratott diák, amikor elkezdi az iskolát, akkor ünnepélyes keretek között a Rákóczi Szövetség részéről egy elismerést kap. Ez az elismerés egy egyszeri 10.000 forintos ösztöndíj, aminek azonban inkább szimbolikus jelentősége van. Ezt az ösztöndíjat mindig nagyszabású iskolai ünnepség keretében adjuk át családoknak, és hát azt tudjuk mondani, hogy ennek a kezdeményezésnek nem csak lélektani eredménye van, hanem azt lehet mondani, hogy a statisztikai adatok tükrében
már megjelenik.
Úgyhogy a magyar iskolában ebben az évben is többen iratkoztak, mint a elmúlt esztendőben a Felvidék. Na most ez a Felvidéken hosszú évek óta folyó program, most az utolsó egy-két évben kibővül, és az anyagi lehetőségeink függvényében próbáljuk ezt a programot kiterjeszteni. Délvidékre. Erdélybe, elsőben a Partiumi részre, a Kárpátalján pedig most szintén először egy kis régióra, úgyhogy mindenütt azt tapasztaljuk, hogy ennek a kezdeményezésnek óriási lélektani hatása van, de a statisztikai adatok tükrében is látszik, hogy növekszik a Felvidéken a magyar iskolába beiratott gyerekeknek a száma. Mindig egy ilyen iskolai ünnepség keretében adjuk át az ösztöndíjat, aminek az átadási programjában mindig igyekszünk magyarországi fiatalokat is bevonni, hogy ők is
éljék meg ezt a kapcsolatot és ennek a szépségét.
Ügye iránt elkötelezettek, és ez is megint csak összhangban van azzal a János evangéliumi mondattal, ugye, ami úgy hangzik, hogy új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, amit én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást. Úgyhogy ennek a evangéliumi igének a
megvalósításán munkálkodik a szövetség és az ön munkatársai is. Hát köszönjük szépen a beszélgetést. Végezetül mondana esetleg még egy üzenetet a mai fiataloknak, hogy mik azok a tájékozódási pontok, amiket ne veszítsenek szem elől, amikor az életüket építik. Ma ebben a digitális elektronika által oly erősen átszőtt világban azért mi az, amit nem szabad elfelejteni, és amire számítani kell?
Azt gondolom, hogy a legfontosabb értékek...
Ugye olyan nagy szavak ezek, hogy hit és haza. De valahol benne kell legyenek az életünkben.
Igen, én is úgy érzem, hogy nagyon fontos életünkben azokat a célokat szem előtt tartani és megvalósítani, amely keresztény mi voltunkból származnak, és ez a bizonyos János evangéliumi részlet, ami tényleg nagyon gyakran eszembe jut, a szeretet megnyilvánulása, és a szeretetet elsősorban azok iránt kell nyilvánítani, akik arra legjobban rászorulnak, akik olyan helyzetben vannak, hogy lelki erősítésre szorulnak. És hát továbbra is azt tudom mondani, hogy a szövetségnek ez kell, hogy legyen a legfontosabb feladata, hogy a határon túli magyarsággal fennálló kapcsolat révén erősítsük azoknak az értékeknek a kifejlődését, amelyek az életet értelmessé teszik.
Köszönjük szépen az interjút és a további munkájához ezen a nagyon fontos területen. Sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Dr. Halczl Józseffel, a Rákóczi Szövetség volt elnökével Bíró Magda beszélgetett.